Villog a sáv. Beszélj picit.
Én beszéljek?
Ja.
Jó, figyelj, az van.
Nem, már meg vagy. Már látom a villogó sávodat. Gyanús volt, hogy így beszélsz, és így nem villog semmi. Nem történik semmi.
Nem történik semmi.
Egyértelmű jele annak, hogy nem történik semmi.
Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos 100. adása. Itt van a stúdióban mellettem Ninja. Szia, Ninja.
Hello, el se hiszem, hogy már 100. alkalommal.
Vagyis ez most a hányadik adás? A negyedik?
100.
De a negyedik.
Miért negyedik? Túlcsordultunk, arra próbálsz?
Hát nem.
Még nem csordultunk túl.
Hát kettő. Van a kettes számra.
256-nál fogunk túlcsordulni.
1-0-0 az izé, az ugye 4. Nem? 1-2-4.
Na jó,
az a hetedik.
Gyere, megyünk matekozni.
Nem, hogyan a hetedik?
1-0-0 ugye 1-2-4.
Igen, de akkor 1-1-1 lesz a hetes.
Jó, jó, oké, okay, igazad van, tényleg.
Ez az! Legyőztem Ninját elektronikában. Igen, tehát ez a negyedik adásunk, és a másodikon itt van Béla. Szia Béla, bocs, téged kihagytalak itt.
Semmi gond, sziasztok, Béla vagyok, és illetve még mindig Béla vagyok, és hihetetlen, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
Megcsináltunk 100 adást, több mint egy éve toljuk ezt a bizniszt, és soha nem magyaráztuk el, hogy mi a Hekk és Lángos, tehát miből áll a Hekk és Lángos. Van Wikipédia cikk a Hekk és Lángosról. Nem tudom, ezt láttátok-e, vagy hallottátok-e?
Nem.
Két szócikkünk is van. Az egyik a Hekk, az egy tengeri ragadozó hal, kevésbé ismert magyar neve csacsi hal, tengeri csuka, vagy szürke tőke hal. Tehát ez a Hekk, ebből áll a Hekk.
Egyszer egyébként belesétáltam a tengerbe cipőben, és akkor ez akkor tengeri csuka volt a lábamon arra a kis időre.
De várjál, kitalálom, a másik a lángos lesz? A másik alkatrész?
Te nagyon készültél, te belelestél a show notes.
Én belenéztem a show notes-ba, igen. Hát meg tudod, ezért mégiscsak security-vel foglalkozok, meg azért...
Igen, a másik összetevő az a lángos lesz, ami egy, hát egy magyar specialitású ételnek hívjuk, de valójában nem az. De a lényeg az, hogy ez egy kelt tészta olajban kisütve. Nagyjából erről szól. Úgyhogy most már a hallgatóink is teljesen képben vannak, hogy mi az a Hekk és mi az a lángos. Egyébként a feljegyzések ez a 15. századra nyúlnak vissza a lángossal kapcsolatban, és Besztercén jelent meg először ez a fogalom, vagy ez a jellegű étel, hogy lángos.
Hol?
Ezt akartam mondani, hogy nagyon sok minden Besztercéről jön ilyen szempontból.
Ott igen, volt a Bányászati Akadémia, nem?
Hát nem, az Selmec bányája.
Aj, Selmec, bocsánat, nem szóltam. Júj!
Ne nyissuk.
Kivágjuk.
Ezt vágjuk ki, az Alma Materben már most a kopjafám kidőlt.
Az biztos. De valójában az őskori Rómában is voltak ilyen jellegű ételek a feljegyzések szerint, szóval nem biztos, hogy ezt mi találtuk ki, de hívjuk így, hogy ez a miénk, ez egy hungarikum. Ja, tehát ez a Hekk és Lángos, de ugye néhány hallgató felvetette azt is, hogy ők receptek miatt jöttek ide, és soha nem kaptak.
Még mindig nincs recept.
Így van. Én kezdeném igazából a sült Hekk recepttel. Nagyon sok oldalt végignézegettem, hogy néz ki a sült Hekk, és nyilván sütöttem is már Hekket, meg szeretem is a Hekket, amúgy a Balatonon, talán innen is jött az elnevezés, hogy legyen Hekk a nevünk.
Nem a hekkelésből.
Nem, semmi közünk a hekkeléshez. Nekem semmi közünk a hekkeléshez.
Te a halra gondoltál, és szerettél volna ilyen halas podcastet.
Hát figyelj, az szerintem senki nem tudja, hogy az első szlogánünk, nem szlogánünk, hanem az első intrózenénk az egy ilyen bekiabálás lett volna, hogy egy balatoni helyen felveszünk ennyit, hogy Hekk és Lángos, elkészült a Hekk és Lángos.
Ez neked megvan még valahol?
És nekem ez szerintem nincs már meg. Illetve valahol lehet, hogy megvan. Én egy kolléganőt kértem meg, hogy üvölcsön így ilyen orrhangon, hogy Hekk és Lángos, de olyan szekundes igyenézetem lett, amikor ezt így összemasztereltem, hogy fogtam magam, és így kidobtam, hogy ez nagyon nem jó.
Ez nem production ready.
Nem. Még azon a szinten sem, amikor kabátba beszéltünk. Úgyhogy...
ez még az alatti
szint volt. És akkor utána kezdtem el mindenféle szempont venni. De a lényeg az, hogy a fagyasztott halat engedjük ki, mármint ne az ajtó.
Hova?
hanem olvasszuk fel, ezt hőmérsékleten végezzük, ne használjunk meleg vizet, vagy mikrót, folyamat gyorsítás, számoljunk jó néhány órával az olvasztással. A készítés előtt ezt bele kell kalkulálnunk a szükséges időbe. Tehát a hekkés lángos az nem egy instant kaja.
Nem.
Tekintve mondjuk a lángosnál is, hogy keltésztából készül, azt meg kell keleszteni, az nem 10 perc, tehát nincs ilyen instant dolog. Aztán ellenőrizzük, hogy a halat megtisztították-e, pikkelyeit megfelelően eltávolították, vagy sem. Hogyha nem tisztították meg, akkor végezzük el ezt mi. Aztán egy tányéron vagy tálcán keverjük össze a lisztet fűszerpaprikával, ebbe forgassuk meg alaposan a halat, közvetlenül a sütés előtt. Hevítsük az olajat egy edénybe, a mennyisége akkora legyen, vagy akkor jó, hogyha a halat teljesen ellepi sütés közben, és ezt süssük nagyjából 2 percig, utána meg fogyasszuk el. Nem tudom, ti ettetek amúgy hekket lángossal?
Nem, de elég gusztustalan lehet egyébként. Körülbelül olyan, mint a végtermék, amit itt leszállítunk, de...
Én azon gondolkodtam egyébként, hogy csinálok úgy, vagy hát rendelek úgy valami balatoni helyen, hogy hekket lángossal kérem, de soha sincs egybe, és nem adják egybe, hanem 2 külön helyen kell, akkor időben az eltolódik, mit tudom
én. Kihűl a hal, vagy a lángos.
Az a következő ötletem az volt, hogy sütök otthon hekket, illetve lángost, úgyhogy belecsavarok egy hekket, és akkor így sütöm ki, de ez se tűnt nagyon ízlésesnek, úgyhogy ezt is kihagytam.
Viszont... De az, várjál, az nem hekkés lángos lenne, hanem hekkes lángos. Ez nem ugyanaz.
Lángosba hekk.
De úgy nekem van egy ilyen elméletem, hogyha két jó dolgot egymás mellé teszel, akkor nem lehet rossz dolog. Ez olyan, mint a pozitív, meg a negatív számok, hogyha egy rosszat egy jóval összeszorzol, abban általában rossz lesz, tehát negatív lesz. Ha a két jót összeszorzol, abból csak pozitív lehet, tehát csak jó lehet. Én így ettem gyerekkoromban a kakaós süteményt mustárral.
Mustár.
Ezt teljesen el tudom fogadni a mustáros mákos tészta mellett. Na, de mi kell a lángoshoz? Számoljunk egy olyat, hogy
ezt mondhatom én?
Nagyjából mondhatod.
Olaj.
Na, itt van előttem megnyitva. És én arra gondoltam, hogy mezei lángost azt mindenki tud. Mert hát meg tudják találni a receptet az interneten az emberek, viszont én arra gondoltam, hogy azt a lángost, amit mi ajánlunk, tehát így konkrétan a podcastunk crewja, csapata ajánl, az ahhoz a hozzávalók a legfontosabbak, hogy jól meg kell válogatni. Gyakran sokan a bio dolgokra esküsznek. Én azt mondom, hogy mi inkább a zero knowledge listet választjuk.
A zero knowledge list?
Tehát mindenképpen olyan...
De az nem is hízla.
Az nem hízla, a zero knowledge list. A zero knowledge listről azt kell tudni, hogy a szolgáltatónak, akitől kapjuk, nincs tudomása arról, hogy mi van benne, mert darabonként enkriptálva van.
Jó? Alaposan, egyébként.
Ebből kell 50 dekagram zero knowledge list, majd használjunk élesztőt, 3 dekagram élesztő kell, milyen élesztőt, ez megint egy érdekes dolog, élesztőből olyan kell, ami nem logol. Tehát no logging élesztőt kell választani, azért, hogy ne legyen nyoma annak, hogy mit élesztettünk.
Lehetőleg svájci legyen egyébként. Svájci az nem,
Svájcban nagyon jók egyébként ezek a szabályok, a no-logging élesztők, igen. 2 deci tej, na most a tejnél ott megint nagyon fontos, tehát open source legyen az a tej. Ne jöjjön bárhonnan. Tehát ne legyen zárt forrású a tej, mert nem tudjuk, hogy honnan jött. Lehet benne bármi, ugye?
Hát ne is mondd, hogy teljesen ki vagyok tőle, amikor zárt forrású tehenekből jön a zárt forrású tejem, úgyhogy én csak is kizárólag az open source tejet. De van egyébként olyan a környezetünkben, aki nem open source tejet iszik?
Én nem tudom, szerintem vannak egyébként, akiket nem érdekel, hogy honnan van a tej.
Ez igazad van, vagy biztos vagyok benne, hogy van, aki nem ezért zárt forrás, vagy mi az, mi volt?
Open source.
Okay. Open source.
Tehát open source, nyílt forrású tejet érdemes választani. Olyat, aminek a licensze lehetővé teszi azt, hogy felhasználjuk. Hogyha mondjuk a lángost azt eladni akarjuk, akkor a licenszbe benne kell lenni azt, hogy nem csak private use-ra, hanem, vagy edukációs célra, hanem production-ra is lehet használni, különben fizetni kell érte.
Hogy módosíthatod is, hogy ne csak lángost tudja belőle csinálni, hanem tudja belőle mást is főzni esetlegesen.
Így van. Na, aztán jön a víz. Gondoljunk, most egy kicsit elvonatkoztatunk a security-től, meg a privacy-től, és itt a víz az lehetőleg legyen mondjuk kevésbé palackozott, inkább ami a csapból jön, mert sok műanyagot azt ne tegyük bele a külvilágba. Szükség lesz 1 teáskanál sóra, hát a hekkés lángos pont só, az mondjuk pont jó is erre a célra.
Kölcsönadjuk a sót.
A sót kölcsönadjuk, show must go on. Olaj, két evőkanál olaj, hát itt megint... Itt megint olyat kell választani, ami megbízható forrásból van, tehát nézzük meg mindig. Tehát csináljunk róla egy MD5 szummat a dobozról, és ellenőrizzük le a gyártónál, ahonnan beszerezzük, hogy ezt nem tempereltek vele, nem nyúltak hozzá, nem nyúltak bele. Nézzük a cukrot.
Na, a cukor.
A cukor megint kritikus, mert ugye az egészségünkre is nagy kihatással van.
Hízla.
Tehát én bridge-mentes cukrot javaslok, bridge-mentes cukrot, data bridge-mentes cukor. Onnan lehet tudni, hogy bridge-mentes a cukor, hogy rákeresünk a különböző...
Have I been pondon,
igen, a cukorra, és hogyha nem szerepel benne, akkor használhatjuk azt a cukrot.
Akkor ide nem jó pound cukor.
Pound. Hú, de nagyon így... Pound cukor?
Nos, hát igen, az olaj a sütéshez kell. A feltéthez még fog kelleni tejföl. Hát a tejföl ugyanúgy open source.
Hát csak is kezel, open source tejből, open source
tejföl. Tejből származóan fokhagyma. Hát a fokhagyma az lehetőleg az is megbízható helyről jöjjön. És a sajt ugye továbbra is az is... az összes tejterméknek ugyanannan kell erednie lehetőleg. Tehát mindegyik legyen open source.
Kínai sajtot? Mi van, hogyha ez egy kínai sajt?
Szerinted
ebbe lehet backdoor egyébként?
Hát én azt láttam, hogy lyukas szokott lenni általában.
Ezért kérdezem, hogy lyukas, mint az állat.
Azt vegyük figyelembe, hogy vannak laktózérzékenyek, és aki sajtos tejfölős lángost eszik, annak a sajt az sajtcseneletek.
Sajtcseneletek? Jó, de a sajt is open source tejből van, tehát az... És a sajtcsenel adtak, az nem feltétlenül.
Na hát akkor viszont meg kell nézni a certifikétjét annak a open source tejgazdaságnak, hogy ténylegesen laktózmentes, amit csinál.
Úgy érzem, minden a tejem múlik.
Hát a tej az nagyon sokat számít amúgy, tehát fontos, hogy jó tej legyen. És hát nem is beszéltünk a vegánokról, hát most... Ebben nem menjünk bele, erre nem készültem föl, ez most bevillant.
A vegánokról nem beszélünk, és meg...
Vegánokra most tisztelettel elvonatkoztatunk.
Kicsit ugye tejhatalmat csökkentve, én tegnap ettem vegán kühözöttet, ami egy erőteljes fejvakást okozott, és kérdezgettem a szakácsot, hogy de hát a kühözöttnek az alapja a túró. Igen. Ami állati származik. Igen. Akkor ez hogy lehet kühözött? Hát kóstold meg. És megkóstoltam, és így bakker. Tehát, hogy teljesen ugyanolyan íze van, mint a közöttnek, és köles van túlóhelyet benne, és tök jó.
Akartam mondani, bedaráltak valami ízén, és a köles az open source volt?
Hát az igen, 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 igen.
Volt rajta SSL? Titkosítva volt?
Bitköles.
Bitköles.
Na szóval miután megnéztük az awareness-t, ami szükséges a jó lángos termékeinek a kiválasztásához, jöhet az elkészítés. Első lépés, tejet meglangyosítjuk, egy pohárba tesszük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, felöntjük a tej felével, lefedjük és hagyjuk felfutni. Amíg felfut, addig mondjuk meghallgatunk néhány hack és lángos epizódot, vagy ha nem kell annyi, akkor rövidebb epizódokat is lehet. Ajánlott ilyenkor például a Malicious Life.
Vagy a logbookokat hallgatni, aki patron előfizetőnk, az hozzáfér ilyen kisebb történetekhez, ilyen 5-10 perces történetekhez, ez minden héten megkapják a támogatóink, úgyhogy addig lehet ilyeneket hallgatni.
Igen. Aztán...
Várjál, de az elkészítés során nem is kellett kernelt forgatni?
Azt majd később.
Jó, bocsánat, elnézést, jó.
Itt még csak hagyjuk, hogy felfusson a dolog, vagy lefusson. A következő betesszük egy tába a lisztet, a sót, jól összekeverjük, a közepére csinálunk egy mélyedést, ebbe tesszük bele az olajat, a felfutatott élesztőt, a maradék tejet és egy kevés langyos vizet, és elkezdjük összekeverni. Tehát
itt jön a kernel fordítás.
Itt jön a fordítás, igen, igen.
Figyelek, tehát összekeverjük, ez kritikus pont.
A vizet apránként adjuk hozzá, összekeverjük, és a vizet apránként adjuk hozzá, ha már közepesen lágy a tészta, átdolgozzuk, betesszük a kelesztőtába, és kb. Egy óra hosszat keresztjük. Ez
egy óra hosszú, mert
annyi kell, amíg lefordul a kernelje neki.
Manapság azért már gyorsabban fordul a kernel, de jó, és hogyha régi keresztést csinálunk, akkor...
Régi keresztést csinálunk, ez nagyon alapos keresztést csinálunk, hagyjuk békén, tényleg egy óra hosszat kell, tehát az mondjuk pont egy kis lángos epizód, megint csak, nyugodtan meg lehet hallgatni. A 40-es adást mondjuk kifejezetten tudom ajánlani. Majd...
Szerintem szenga fizetett nincsen. Igen.
Eztán egy tálcát beolajozunk, és vigyázzunk, hogy ki ne csúszson a kezünkből, és olajos kézzel, hát igen, erről beszéltem, kis halmokat, ez egyre jobban hangzik, szaggatunk a tésztából. Hát valószínűleg azért szaggat, mert fordítja a kernelt, és lassú.
Hát vagy bitcoint bányásznak
rajta. Vagy bányásznak rajta bitcoint, igen. A tálcára kicsit távolabb tesszük egymástól a tésztákat, konyharuhával letakarjuk. Ti is konyharuhában vagytok a konyhában? Egyébként én úgy szoktam.
Én csak konyharuhában, és más nincs is rajtam.
És így még tovább keresztjük. Gondolom, ilyenkor lefordulnak a modulok is. És amikor már szép, nagyra megnőttek a tészták, kb. Ez még 30 perc, ez mondjuk egy Malicious Life epizód, akkor el lehet kezdeni sütni. Na, nézzük a sütést. A serpenyőbe bőséges olajat öntünk, jól felmelegítjük, majd az olajos kézzel jól széthúzott és megformált tésztát belehelyezzük. Hát ez nagyon jól hangzik. Mindkét oldalát szép pirosra sütjük, egy-egy perc alatt lecsepegtetjük, törlőpapírra tesszük azért, hogy a maradék olajat az felszívja róla, majd tálaláskor megsózzuk, tejfőle megkenjük, teszünk rá reszelt sajtot, és aki szereti, az még megkenheti fokhagymával is. Mondjuk szerintem egyébként a fokhagymát az először érdemes rátenni, mert már a sajtos tejfölös dologra nehéz rátenni a fokhagymát.
Mindenképpen
rá lehet csöpögtetni, vagy ahogy én szoktam, hogy ráöntöd a tálla.
Oké. És jó étvágyjal elfogyasztjuk.
Jó étvágyat.
Reméljük, hogy meghoztuk az étvágyatokat, hogyha esetleg eleget fizettek Patreonon, akkor csinálunk is nektek ilyet. Vagy nem. De Béla mindent vállal.
Ezt akartam mondani, ki fogja sütni, ugye ezzel azt megint én fogom sütni. Lehet. Ugye, ezt beszéljük már meg. Én megyek, én járok takarítani a Patreonokhoz, én sütöm a izét, én csinálom a honlapot ilyen szempontból. Kezdem úgy érezni, hogy még rabszolgaszinten is kezdek exploitálva lenni.
Ja, ha már rabszolgák, illetve kicsit beszéljünk azért komolyan dolgokról is. Ninja előhozakodtál egy témával, hogy vannak újfajta sextortionok.
Ó, igen. Erről nem beszéltünk. Következő. Amiről mi már korábban szóltunk sextortion, amiből egyébként én kaptam a héten egyet, az az, hogy...
Mázista, már megint nem kaptam semmit.
Hát látod? Nem, mert nekem van bridge-dumban adatom. Tudok is róla, tehát tudom, hogy van egy jelszavam, ami kiszivárgott, és hát amikor megláttam reggel a mailboxomban a subject mezőben azt a jelszót, akkor már tudtam, hogy én kiválasztottak.
Kiválasztott és, vagy?
Hát a szokásos üzenet egy képben, hogy én most, ez bizony az én régi jelszavam, és hogy nem. Tehát ez az én jelszavam, ők tudják, mert megtörték a gépemet, és megnézték, ahogy én egy weboldalon hát pornót néztem, és egyébként jó az ízlésem, de eléggé vad dolgokat műveltem közben, és hogy ez ne kerüljön ki mindenhova a világon, ezért itt van ez a QR kód, ami tartalmaz egy bitcoin címet, és oda utaljak már, hát legyek szíves valamennyi zsozsót, és akkor ők törlik. No, hát ugye arról beszéltünk már korábban is, hogy nem fizetünk. Ezért nem fizetünk.
Ez a klasszik.
Ez a klasszik, ráadásul ez a jelszó már, nem tudom én, 4000 éve megváltozott, tehát ez már nem él, de hát a bizdamból nem lehet kijönni. Tehát ezért fontos a proaktivitás, de erre majd később. Tehát ez az egyik fajta. Ez a klasszikus fajta, amit Magyarországon rengetegen megkaptak. De van két olyan fajta, amiről nem beszéltünk. A másik típusa ennek az online datinggel kapcsolatos, az online dating appokkal. Tipikusan úgy néz ki ez a történet, hogy valaki Tinderen mondjuk, vagy valamilyen dating alkalmazáson párt keres, talál valakit, elkezdenek beszélgetni, összehúzkodják egymást abba az irányba, amerre kell, jobbra vagy balra, mit tudom én, mindegy, nem használok ilyet, de meccselnek, ez a lényeg, és elkezdenek beszélgetni, és átmennek egy másik platformra, és ezen a másik platformon felajánlja a támadó fél, hogy ő hát videóhívást kezdeményez gyakorlatilag, majd ő ott elkezd mindenfélét csinálni a videóhívásban saját magával, és utána felajánlja a másik félnek is, hogy akkor ő is, akkor megnézni ő is, hogy néz ki, meg miket csinál.
Aha.
Majd ezt ő rögzíti.
Ajaj.
A másik fél tudta nélkül, és hogy nem, harmadik félhez, idézőjelben harmadik félhez kerül ez a felvétel, és ezzel megzsarolják az illetőt, hogy bizony ezt a videót, amit róla vettek föl ténylegesen, ezt akkor most ők teríteni fogják a mindenhol. Aha. Mert leosintelik a handle-jeit. Tehát ugye akkor, amikor már átment egy harmadik chat platformra, mondjuk elkezdtek Instagramon, vagy akárhol, WhatsAppon, akárhol.
Nem, mert hogyha társkeresel, akkor az egy elég hamar kiderülnek róla, az emberek
igen,
nem annyira.
Igen, a profil ott van, tehát ott van, hogy mi a Facebook profil, és hogyha a privacy settingei olyanok, hogy látszónak az ismerősök, meg ilyesmi, akkor meg lehet őket vele címezni a támadónak. Na mindegy, szóval ezért kérnek pénzt, hogy ezt a videót, ezt lehetőleg ne tegyék ők ki, és hát a rossz hír az, hogy ez kikerül. Tehát akkor is, ha fizetnek, általában az úgy szokott lenni, ezek bűnözők, tehát itt nem a becsület bajnokairól van szó. Ha megzsarolnak, és fizetsz nekik, akkor nem azt fogják mondani, hogy jó, ez megvolt és kész, hanem azt fogják mondani, hogy oké, akkor 2 hét múlva újra megyünk ugyanezzel, mert fizetett.
Ez lehet akkor pumpolni.
Fog még egyszer, lehet pumpolni, így van. Tehát a vége úgy is az lesz, hogy azt mondja a végén majd az ember, hogy nem, többet nem.
Addig
akkor kikerül a cucc,
amíg fizet.
Így van, és utána meg kikerül a cucc, tehát azért ez ne legyenek senkinek illúziói, székem szétcsúszott, ne legyenek senkinek illúziói afelől, hogy itt ebből ki lehet jönni.
Megváltás
nem lehet.
Nem, ez a klasszikus,
ez is
és a kezükben is van a cucc.
És a kezükben van a cucc, amiben ami az illetőről készült, az áldozatról készült, tehát ez egy elég szar helyzet. Ezt totál proaktivitással elkerülni szabad csak, vagy lehet csak. A másik, illetve tehát nem szabad fizetni, be kell vállalni azt ilyen esetben. Ha ez történik, ilyen esetben be kell vállalni azt, hogy bizony itt lesz egy-két kellemetlen beszélgetés az ismerősökkel, meg ki fog kerülni ez a videó. A másik alternatíva, vagy a másik ilyen technika pedig az, amikor valaki egy hotelszobában száll meg, vagy Airbnb-ben, vagy ilyesmi, és felveszik zuhanyzás közben. Leginkább nőket szoktak támadni ezzel. Zuhanyzás közben, vagy mit tudom én, este filmnézés közben a szállodai szobában, vagy akár vagy miközben vendéget fogad valaki, vagy ilyesmi, felveszik rejtett kamerával, és aztán ugye a szállásadó tudja, hogy ki volt a...
Persze, tud róluk mindent.
Aki nála van, és akkor őt megzsarolja azzal, hogy nála van ez a felvétel, és akkor ugyanez a helyzet, hogy nem akarja, hogy kikerüljön, amint ott zuhanyzik, akkor fizessen. Na most itt ugyanez a helyzet megint, hogy nem szabad fizetni, mert hát bűnöző. Rendőrséghez viszont érdemes,
ezt
tehát lehet
mondani,
fordulni.
Ez egyértelmű a rendőrség, mert tudod, hogy ki az, ez egy szálloda.
Igen, tehát itt majd ők kinyomozzák, még ha lehet, hogy a... De tök mindegy.
Csak egyszer kell, hogy valaki úgy legyen vele, hogy ja, én úgy egyébként, mit tudom, én mesztelen modell vagyok, vagy minden, úgyhogy megyek a rendőrséghez, hogyha kikerül rólam cucc, akkor rohadtul rátoztatok, és mennek a börtönbe az egész. Tehát ez azért veszélyesebb, hogyha zsaroló oldalról, mert hogyha az interneten anonim módon ez föl van építve, hogy gyere kamerázni velem, és akkor vedd elő a bögyölődet, meg mutasd az arcodat, és akkor tudom a nevedet, mert előtte már beszélgettünk, meg esetleg nem tudom, mi van, még akár találkozhattak is vele, érted, most mennyibe telik egyszer találkozni, mert itt tudom, én már megvan megittak egy kávét, megvan a bizalom, megvan a neve, és akkor mit tudom én este, akkor gyere kamerázni, mert most mit tudom, el kell utaznom valahova, mutatja mindenét, fölveszik, megy a zsaroló levél. Hát ez tökéletes. Ő meg nyilván nem mondta meg, hogy kicsoda, hogy ne lehessen lesittelni. Ja. Zsarolásért. Ez nagyon jól, ez tetszik ilyen szempontból.
És tehát, ha nem is, mit tudom én, a Facebook ismerősök fele kerül ki az ilyen videó, akkor általában a pornó oldalon, tehát a pornó websájtokon jelenik meg, mert pénzt akar belőle az ember. Ha nem tud a zsarolásért pénzt kapni, akkor eladja.
Ez mekkora, ez a többféleképpen hasznosítható.
Hát igen.
Ó, Istenem.
Ja, tehát észnél kell lenni az a helyzet. És a proaktivitás itt megint csak azt mondom, hogy nagyon fontos.
Tehát küld el magadról a videókat.
Már előre mindenki tudjon ezekről, tehát igen. Nem.
Né, ezt akartam mondani, tehát hogyha a cégnél mindenki tudja, hogy... Érted?
Ja.
Milyen a slang, akkor nincs probléma.
Ja, de ugye azt mondtad, hogy azért nem kaptunk, vagy nem kapott Béla meg, szerintem én se, legalábbis nem jött még elém, olyan sextortion e-mail, mert hogy nem volt benne az e-mail címünk, illetve jelszavunk DataBreach-be. A T-Mobile-nál volt egy elég csúnya DataBreach.
Na igen, volt a T-Mobile-nál egy DataBreach, és szerintem ezt linkelték nekünk a csatornán is. Ez nem pont mai hír, de lényegtelen. Erről szeretnék beszélni, mert ez mindig helyre kell tenni ezeket a híreket, hogy hol, mi történik, és pontosan mi van. Mert ugyebár a sajtó, meg az emberek elolvassák a címét, és akkor azonnal mindenki elkezd félelem és rettegés, meg ilyenek. Amerikában történt ez a dolog, mert ugyebár Amerikában is van T-Mobile, Egyébként kifejezetten erős Amerikában a T-Mobile, én azt kezdem észrevenni, mert nem csak ez kapcsán, de elég sokan beszélgetnek róla, nem security-sek, hanem így akár, mit tudom én, youtuberekről szoktam hallani, hogy így T-Mobile, úgy T-Mobile egyébként, ami nagyon érdekes volt, nem a hírhez tartozik, de a T-Mobile csinált San Francisco-ba egy Street Fighter bajnokságot például, amit így nem tudtam hova tenni, de konkrétan ott a rohadt nagy csopjukban volt egy verseny, és nagyon, nagyon színvonalas volt. Na lényegtelen, mi történt a USA-ben, USA-ban? Az előfizetőknek az adatai sajnos kikerültek. A saját Cyber Security team-jük észlelte a dolgot, malicious unauthorized access, tehát valaki hozzáférjen, és nem tudjuk a részleteket, hogy pontosan hogyan. A szuper borzasztó dolgokhoz nem fértek hozzá, amik így máshol ne kerültek volna már elő így az évek folyamán szerintem, de ez csak az én tippem. De nyilván ennek nem örülünk. Név, telefonszám, számlázási cím, ezek voltak azok, amik kikerültek. Bankszámladatok nem derültek ki, meg kiderült az izéje, hogy milyen előfizetésben van, ezzel annyira azért nem, tehát ettől még azért nem. De nyilván kellemetlen, és hát a Telekom mindenkit, Telekom zászló alatt van?
Hát T-Mobile.
Se T-Mobile, ezt akartam, hogy T-Mobile, a fene se tudja, hogy van-e nekik Telekomjuk, de T-Mobile biztosítottak mindenkit arról, hogy nekik nagyon fontos a security.
Nagyon sajnálják.
Nagyon dolgoznak, nagyon sajnálják, of course. Nagyon fontosak a customerek. Customers very, very, very important, és hogy megprotektelik a customereket, ez is nagyon fontos. És hogy mindig nagyon keményen dolgoznak azon, hogy improvolják a security-t. Úgyhogy ez volt a USA-ben, mert hogy így ment körbe egyébként, hogy ez ugye a T-Mobile, és most sokan úgy éreztem, hogy azt hiszik, hogy ez Magyarországon történt, de ez még mindig nem Magyarországon történt, lenne valószínűleg Magyarországon is megtörténhet, of course, de ez most nem Magyarország volt, ez az USA volt, és annyira nem volt halálos a dolog, mert fizetési adatok nem kerültek ki. Jó, hát nyilván a neved, a telefonszámod, meg ezeket a dolgokat azért annyira nem szereted, hogyha pörögnek innen az interneten, meg hogy hol laksz, hát ez így kellemetlen. De ők, nekik fontos ez a dolog, úgyhogy ők ezzel foglalkoznak.
Azért is kellemetlen ez különösen, mert tehát hogyha egy e-mail cím meg egy password hash kikerül, az mondjuk nem olyan tragikus. Abból is lehet már csúnya korrelációkat vonni, főleg, hogyha újrahasznosított jelszavakat használ az ember, de hogyha egy olyan dump is csatolásra kerül az összes többi dump mellé, ahol a név együtt szerepel egy rekordon belül a lakcímmel, meg az e-mail címmel, meg a telefonszámmal. Ez a helyzet, hogy tehát névből lehet 150 darab, 150 ezer darab, Kis Józsefből van mondjuk, mit tudom én, most mondok egy számot, 1000 mondjuk egy városban. De az e-mail cím az unique, meg a telefonszám is, mivel ugye a telefonszámok azok nem ismétlődnek, és e-mail címek se.
És a lakcím is, hogyha esetleg igaz is ott van mellette.
Na igen, és tehát hogy a lakcím is azonosít egyértelműen, és akkor már azért az már úgy, az már kellemetlen. Tehát hogyha valaki próbál rejtőzködni, nem csak, hogy rejtőzködni, de próbálja a privacy-t magas szinten tartani, és nem akarja kiplakátolni mindenhova, hogy ő kicsoda, és akkor egyszer csak az e-mail címe mellett mégiscsak megjelenik egy valós név, meg megjelenik mellette egy e-mail cím, meg egy lakcím, meg egy telefonszám, csodás, jöhetnek a zaklató hívások, jöhetnek a zaklató e-mail cím, vagy e-mailek, esetleg megjelenhet ember, aki mondjuk éppen mondjuk tehát hogyha például erőszak áldozata valaki, mondjuk otthon, hogy mondják ezt, domestic violence, ez a ház.
Ez a családon
belüli erőszak áldozata, és új életet kezdett, és nem akarja az zaklatót, tudja, hogy hol van, és akkor kiderül, hogy egyszer csak megjelenik az zaklató a háza előtt, az új hely előtt, ahova költözött, amit nem tud megváltoztatni, mert nem tud.
Igen, az egész életét állandóan átrakta oda.
Költözködni. Akkor kezdheti előről, szóval ez elég durva dolog, én úgy gondolom. Mert oké, payment data kikerül, most akkor letiltom a bankkártyámat, és megvan oldva, kapok másikat.
Igen, a bankkártya az ilyen szempontból, hogy ha kapcsolsz, és jól van beállítva a bankkártyát, hogy nem lehet róla azonnal lekapni az összes pénzt, tudod, lehet ezeket a limiteket állítgatni rajta, akkor azért a bankkártyától könnyen meg tudunk válni, de valóban egy lakcímtől, meg egy tartózkodási helytől, azt talán relatíve nehezen.
Ja, Snowden. Ezrével beszélgetünk arról, hogy a Snowden is Snowden úgy, illetve nézd minket Snowden, és nincs, hogy te végeztél a könyvvel. Mi a véleményed?
Végigolvastam a könyvet, és nagyon érdekes volt. Nagyon jónak találtam. vannak benne szarvas hibák. Meg hogy mondjam, ezt nem most így az elején. Tehát vannak benne olyan hibák, amiket én is szakmabeliként olvasva fogtam a fejemet. Valószínűleg egyébként nagy részük fordítási hiba. Tehát amikor például, nem is tudom, mi volt.
Ebből kiderül, hogy magyarul olvastad.
Igen, ja, persze, magyarul olvastam, mert ha olvasmányosan akarok olvasni, akkor magyarul olvasok. Ez az anyanyelvem, ezt szeretem. Megbízok a fordítóban. Itt a fordító valószínűleg nem tökéletesen ugyanabból a szakmából jött.
Egy fordító volt.
Hát egy fordító volt, igen.
Tehát, is.
Most nem is akarok példát mondani, de vannak olyan eltérések, amiről tudom, hogy mi akart lenni. Azért, mert ebben a szakmában dolgoztam rettentő sok évet, ezért tudom azt, hogy mit akar, de aki laikusként olvassa, nem biztos, hogy fogja tudni, hogy ott miről van szó. Ez egy picit zavaró lehet, de ez mondjuk úgy, hogy ez nem befolyásolja az összképet. Tehát uh-huh. A könyvnek a mondani valóját és az egész történetet. Ami viszont engem például megérintett benne kifejezetten, az az, hogy erős a párhuzam a kölyök kori Snowden és az én kölyök korom között. Tehát az, hogy neki is Commodore 64 volt az első számítógép, amivel játszott. Neki is alapvető, tehát ő azzal kezdte a programozást ott a C64-en, és olyan egyszerű programmal kezdte, hogy bepötyögött valamit, és az bekérte a nevét, és aztán a nevén válaszolt neki. Tehát a nevén köszöntötte őt. Ez volt az első program, amit írt az apukája munkahelyén. Én ugyanezt a programot megírtam otthon az asztalomon, a C64-en, és ez indított el engem is a programozás irányába, és akkor kezdtem írni a háromnál hosszabb soros programokat. Nagyon érdekes ezt így végigolvasni, azt az ívet, amit ő bejárt. Egy kicsit, utána más az egész, már szétválik, mert másik, hogy nagyon amerikai a történet nyilván, hiszen Amerikában élt Snowden, ott nőtt fel, tehát az a közép-európai, illetve akkoriban, amikor én annyi idős voltam, akkor ez inkább kelet-európai
behatás volt.
Influenszált dolog, az élesen külön válik már, de nagyon érdekes, tehát tényleg találtam érdekes, hogy hívják okat, párhuzamokat benne, úgyhogy félig vigyorogva néha homályos szemmel olvastam, mert nagyon, nagyon érdekes és szép emlékek jöttek föl. És a másik az pedig, hogy igen, tehát én nem hittem eddig ezt el igazán, vagy nem tudtam annyira úgy elhelyezni a térben, meg az időben azt, hogy hogyan hallgathat le mindent az NSA például, uh-huh. vagy a CIA, hogy férhetnek hozzá adatokhoz. És ezt azért nagyon jó kontextusba helyezi, hogy hogyan.
Erről szól körülbelül, tehát az ő gyerekkoráról,
hogy ő hogy került be a hírszerzéshez, ott miket csinált, és utána derülnek ki azok a dolgok, hogy amiket ő ott a hírszerzésnél valójában csinált, az igazából, tehát ott mindenkit úgy engedték csinálni a dolgát a hírszerzésnél, eleinte, akik ilyen IT-sok voltak, tehát beszállítóknál voltak IT-sok, hogy ők a kis dolgukról tudták, hogy az mire való, de nem látták az összképet.
Ezt nagyon sok helyen így csinálják egyébként, hogy csak részfeladatokat igen, kapnak azt mondják, az egyes emberek.
Ja, tehát azt mondják, hogy ide tegyél be egy szervert, állítsd be ilyenre, és kész. És akkor ő megcsinálta ezt, meg mit tudom én, éjszakai műszakban az volt a dolga, hogyha valami hiba van, akkor azt kijavítsa. De hogy az a konkrét dolog, az mondjuk egy távol-keleti nagykövetségnek a izéje volt, kém gépének, hogy hívják, volt, a VPN kapcsolatának a lehullása volt, és akkor ott veszélybe került az illető, az nem biztos, hogy az orrára volt kötve.
Igen.
Na mindegy, tehát így, meg hogy a backupokat ott, hogy szalagokra mentették, és hogy miért, meg. Tehát ezek így később állnak össze egy nagy képbe, és... Érdekes nagyon, mondom, már túl mondom az érdekesség szó, de tényleg ez a jó szó rá, hogy érdekes és érdemes elolvasni. Mondom, ne úgy olvassuk, mint Tolkient, vagy mint Arany Jánost, mint irodalmi művet, hanem úgy olvassuk el, mint egy olyan IT-s arcnak az élettörténetét, aki még egyrészt még nem halt meg, másrészt kortársunk, harmadrészt pedig részt vett annak a rendszernek a kiépítésében, ami... Hát jó, megalapozottan gyakorlatilag tömeges adatgyűjtést és adattárolást hajt végre a világ összes felhasználójával kapcsolatban, internet felhasználójával kapcsolatban, nem csak az amerikaiakat nyilván, hiszen...
Ezt akartam mondani, világszinten tolják.
Mivel a felhatalmazást a Király 11 adta nekik, és ugye ők Amerika szemben a világgal, hiszen a világból jött a repülőgép.
A veszély.
A veszély. Tehát tényleg jó, tanulságos. A másik, ami érdekes volt még benne, az az, hogy a miután megtette a whistleblowingot, tehát hogy leadta a vészjelzést, ezt is szépen elmagyarázza, hogy miért ez a neve, meg ilyesmi, aztán erről már beszéltünk is.
Igen.
Tehát miután leadta a vészjelzést, hogy mi történt vele, hogyan menekült ki az országból, hogyan kapott menedékjogot, vagy éppen hogyan utasították el mindenhonnan.
Azért az para.
Az para. Tehát amikor így jogászok, veled szimpatizáns jogászok kérnek a számodra politikai menedékjogot azért, mert az országodban valószínűleg állam, hogy mondják, ez hazárulásért meg fognak hurcolni.
És nem akárhol, és nem akárhol, Amerikában.
Nem Amerikában, nem, persze, hogy nem. Tehát olyan
nem
államok...
Nem, tehát nem akármilyen államról beszélünk, a Uruguayról, hanem Amerikáról ilyen szempontból.
Ja, tehát igen, tehát pont, hogy Amerikában olyan államoktól kér menedékjogot, amik elvileg Amerikában nincsenek kapcsolatban, de mégis azt mondják, hogy ők inkább nem húznának újat az amerikai közigazgatással, az amerikai titkosszolgálattal, meg úgy, hogy a haderővel, meg mindennel, úgyhogy ők inkább azt mondják, hogy ne, ide ne jöjjön a
ez a please no.
Edward, please no, sajnáljuk, de nem, ide nem, már válasz mást. És végül megoldják, tehát, hát megoldják, na hát ez mindegy, Oroszországba jut.
Ez annyira mókás ilyen szempontból.
Igen, nagyon érdekes, és a másik vonatkozása pedig, ami még szép benne, az az, hogy ő a barátnőjét úgy hagyja ott, egyik napról a másikra, és menekül el, és tűnik el Gosztól gyakorlatilag, hogy csak remélheti azt, hogy a barátnője meg nem keres azonnal más valakit. És
rá fog jönni, hogy mi történhetett.
Igen, és aztán hát persze nyilván rájön. Tehát,
a barátnője tudta egyébként, hogy ő hol dolgozik? Nem tudta, gondolom.
De azt tudta, hogy hol dolgozik, de nem beszélhetett a munkáiról. Hát nyilván ez, és
tehát akkor tudta, hogy...
Igen, de nem is adott semmit a tudtára. Érdekes az is egyébként, hogy elmondja, hogy hogyan biztosította az általa kimentett adatok egyrészt kijutatását, másrészt az adatok biztonságos tárolását, illetve az adatok megsemmisítését, amikor már elhagyja az országot, mert ugye üres laptopokkal kellett mennie, és így tovább. Tehát tényleg tök jó, és a szerelmi szár se rossz a végén egyébként.
Olyan
benne,
szóval
van, persze, kell lennie. Meg kell, hogy mondjam, tényleg jó volt, és örültem, hogy elolvastam ezt a könyvet. Ajánlom mindenkinek.
Én is el fogom olvasni egyébként, meg kölcsön adtad neked, nekem köszönöm. Nem tudom mikor, de valahogy megtanulok olvasni, és el fogom olvasni. Egy kérdésem van, gondolom az kiderül, mi motiválta őt végül? Nem akarunk spoilerezni, nem tudom mennyire spoileres, de hogy ezt, azért ez egy elég nagy lépés, hogy ezt így meglépje az ember, hogy tehát mi volt neki az, amire azt mondta, hogy ezt így nem, jó gondolom a haza szeretet, meg a privacy iránti dolog, de rossz helyen dolgozott, én úgy érzem, hogy ezek a dolgok őt érdeklik.
Na igen, tehát amikor ráébredt arra, hogy amihez ő asszisztált, az gyakorlatilag aláásta mindazt, amiről az amerikai szabadság, meg a függetlenségi nyilatkozat, meg az összes hasonló dolog hát nyilatkozik, meg amit biztosít a polgárnak, az gyakorlatilag nem hogy alássa, hanem így leköpi, meg megtapossa, meg mindent, tehát totális...
Ori bombázza.
A totális megfigyelés az pont az ellenkezője annak, ami benne van, minden embernek joga van ahhoz, hogy majd tudom én, a lakásába nem mehet be a rendőr. És akkor az NSZ mégis ott van a lakásodban, a tudtod kérésed nélkül, mert bevitted a mobilt a zsebedben, meg a laptopodon ott van az operációs rendszer, és akkor már benn vannak a lakásodban. Tehát amikor ezekkel így szembesül, és ezeket így végig gondolja, és rájön, akkor így megtörik benne valami, hogy basszus, én ehhez asszisztáltam. Uh-huh. És én ehhez többé nem akarok asszisztálni, és van egy ilyen időszak a könyvben, és az életében neki egy pár hónapos időszak, egy ilyen belső vívódás, hogy ő most mit csináljon? Szarja le?
Hát ezt
mert jó pénzt kapott ő azért a munkáért. Tehát ő jól meg volt fizetve, hogy mondják ezt, egy nagyon jó állása volt.
Egy
jó presztízsű állása volt, gyönyörű háza volt, kezdték már berendezni, meg mindent, és a 20-as évei végén járó ember. Tehát azért megcsinálta a szerencséjét, mondjuk úgy.
Ilyen fiatalon.
Itt ízébe kívülről nézve, ilyen fiatalon, igen, és ugyanakkor mégis az volt, hát természetesen totális indoktrinációkon esett keresztül, mint hírszerző, hírszerzésnél dolgozó ember, tehát ő eléggé hozzáfért mindenhez.
Tényleg ki volt belátás ezekre?
Ki volt belátás, mivel ő IT-s volt, és admin, és ezért a file rendszerekhez, meg a fájlokhoz hozzá kellett férnie.
Oh.
Tehát ő hozzáfért ahhoz is, amihez bizonyos emberek nem fértek hozzá, már csak azért is, hogy a működés biztosítsa.
Persze, valakinek mindegy. Adminnak kell lennie.
Így van, tehát azért vegyük észre, hogy mondjuk egy vállalatnál a file share-en tárolt dolgok, szép dolog, hogy szét vannak szelektálva a hozzáférések, és csak az olvashatja el, akinek szól, meg akinek jogosultsága van hozzá, meg a FileShare-nek az adminja, hiszen ő neki muszáj hozzáférnie mindenhez.
Ez az egésznek a királya.
Mert le kell tudnia például bekapolnia.
Igen.
Na jó, mindegy. Tehát ez a lényeg, hogy így erre ráébred, és aztán vívódik egy csomót, és aztán rájön, hogy két dolgot tehet. Egyik, hogy leszarja, nem érdekli, és akkor ezért csinálja tovább, lesz, ami lesz. A másik az, hogy és konkrétan így depresszióba zuhant, tehát így a kanapén fetrengve töltött hónapokat, vagy legalábbis heteket, amíg meghozta ezt a döntést. Másik az, hogy igen, akkor pedig ő whistleblower lesz, és akkor ő, igen, az eszméért, a szabadság eszméért, akkor ő dobja ezt, és akkor valószínűleg igen, a karrierit, az amerikai állampolgárságát, mindenét, tehát mondjuk, hogy a megbecsült helyét ott az országban, mert nem mehet többé vissza.
A rohadtul nem mehet vissza.
Mert nagy valószínűséggel tártkarokkal várják majd a reptéren. Ez van, és hát például ilyen dolgokat csináltak vele, hogy megkapta a menedékjogot, felszállt a repülőre, hogy hívjákon keresztül, ez egy Oroszországon keresztül, és Oroszországban nem engedték átszállni, mert mondták, hogy baj van az útlevelével. Visszavonták az útlevelét, képzeld el.
Biztos vagyok benne, hogy amint kiderült, hogy itt valami para van.
Érvénytelenítették az útlevelét, úgyhogy nem tudott tovább menni. El kell olvasni a könyvet, jó?
Ezt
nem akarok többet
mondani,
spoilerezni.
Nem kell többet spoilerezni, még lenne egy kérdésem, de el fogom olvasni.
Inkább olvassátok el. Jó, és van például benne hivatkozás egy videóra, egy YouTube videóra, amit meg lehet nézni, fönn is van, az NSZ-nek valami embere beszél rajta, aztán valami technikai IT igazgató, vagy a fene tudja, és ő konkrétan elmondja azt, hogy mekkora adatcentert épít most az NSZ, és hogy hogyan, milyen metaadatokat gyűjtenek benne, miről gyűjthetnek benne, de mindenki tudja, ezek könyvben le is van írva, hogy mindenki tudja, hogyha az NSZ arról beszél, hogy lehetőség van a metadatok gyűjtésére, akkor az azt jelenti, hogy a metadatok gyűjtve vannak. Így van. Na, szóval, könyvajánló rovatunkat hallották, kedves hallgatóink.
Ez a kém rovat, hiszen egy kém történetet hallunk, vagy hallottunk, és Bélának van egy másik kém története.
Tele vagyok kém történetekkel, csak nem tudom, hogy melyikre gondolsz. Na, igen, történt, kémes történet. A Twitternél volt kémes történet egyébként. Két Twitter dolgozóról kiderült, hogy hát ők kémek, illetve hogy bedolgoztak. A Saud Arábia, ez így magyarul így mondjuk?
Igen.
Saud Arábia. Úgy, államnak kémkedtek a Twitternél, és nem fogod elhinni, disszidenseket kerestek a Twitteren, azokat, akikről tudták, hogy disszidáltak, és valamiért keresve voltak, ezért megpróbálták őket beazonosítani a Twitteren keresztül, nyilván elkezdtek kommunikálni, és hát hozzáfértek a Twitterhez, mert adminok voltak, vagy legalábbis szupporterek voltak a Twitternél, tehát csomó dologhoz hozzáfértek a háttérben, mit tudom én, telefonszámokhoz, ilyenekhez. Ez ugyanolyan történet, mint ami a Trend Micronál volt, ahol szintén belül a szupportosok voltak azok, akik hát rendetlenkedtek ilyen szempontból. Ez egy régebbi történet, de most gyöngyölítették föl. Ez 2014 és 2015 között. Több mint 6000 accountot fértek hozzá. Többek között adatokat is töröltek, tehát semmisítettek meg adatokat ezekről az emberekről, illetve az ő tartalmaikat törölték, hogy ne is tudjanak azokról a dolgokról beszélni, amik miatt ők diszidáltak, stb. volt, hogy bezárták az accountokat, amikről tudták, hogy targetelve vannak, és állítólag ilyen több mint 300 ezer dollárt kaptak ezért a dologért, tehát azért megfizették őket. És ez megint erről szól, hogy nézd meg azok az emberek, mennyire egyszerű azokat az embereket megkenni, akik ezekben a kritikus kommunikációs platformokon dolgoznak. És a Trend Micronál is erről volt szó, hogy nyilván hát mindenkinek csak ahhoz van hozzáférése, amihez szabad, de honnan tudod, hogy azok az emberek, akik targetelve vannak, illetve akiket megkennek végül, nem olyan emberek, akiknek konkrétan hozzáférésük van ezekhez a joghoz. Tehát minek kennék meg én egy olyan embert, akinek nincs hozzáférése a dologhoz? Én megkeresem azt az embert, akinek van. És erre szokták ugyebár azt mondani a klasszikus, hogy mindenkinek van egy ára. Mindenkinek van egy ára. Úgyhogy, de hát függetlenül a Twitter biztosít mindenkit arról, hogy az ilyen típus adatok, mert ugye ebből tanultak, ebből az esetből, mert erről tudnak is egyébként, úgyhogy mostantól csak is kizárólag olyan betanított kollégák fognak hozzáférni ezekhez az adatokhoz, akik már tényleg be vannak tanítva, és minden rendben van, és nem tudom, mi a szart csinálni, mert background checket nem fognak egy Twitternél csinálni egy szupportos álláshoz. Nem tudom, valószínűleg összép húzták a jogosultságokat a supporton, de szerintem ez bármikor megtörténhet. Tehát ennek van, ezt mindenki érzi, hogy ennek bármikor van potenciálja ennek a dolognak, hogy hasonló dolog történjen. Ez most kiderült, ki tudja, hogy hány dolog van a háttérben még, amit esetleg nem tudunk.
Twittert egyébként secure dolognak tekintjük? Platformnak?
Hát figyelj, nagyon sok hekkel secure platform. Mi az, hogy secure platform? Az, hogy belekiabálja a világba, és hogy sokan el tudják olvasni, arra secure, de az életemet nem tennének. Tehát VPN, hogyha éppen ilyen Snowden kategória, mondjuk Snowden kategóriájú emberből nincs túl sok azért a világon, de hogyha egy picit is aktivistább szerepet vállalnék, én mondjuk egy ország ellen, vagy valami ellen, azért így nem merném használni teljesen védelem nélkül. Nyilván, mint szócső, tök jó.
Pontosan, tehát ez is most mondtad ki a lényeget, hogy szócsőnek tökéletes, tehát olyasmit szabad és érdemes kiírni Twitterre, ami máshol is elérhető, de olyasmit, ami csak Twitteren, tehát amikor valakivel például direct message-ben Twitteren akarsz titkokat megbeszélni, nem.
Jaj, hát ez nem.
Szigorúan tilos. Erre valók az end-to-end messengerek, ahol még a megkent, lefizetett, megvesztegetett alkalmazott se férhet hozzá, mivel nálad van a kulcs.
Igen, igen, az end-to-end encryption-ös, például a Telegramnak is van ilyenje. Vannak egyik nagyon jó pofa, néha rám ír egy hallgató, egy kollega valamivel kapcsolatban, és van, aki end-to-end encryption-el ír rám, és az olyan, hogy akkor, hogyha a telefonon nézem meg, akkor
webben már nem tudod.
Akkor a webben már nem tudom megnézni. Úgyhogy én, és először így kerestem is, aztán rájöttem, ja persze, hát mert end-to-end encryption-be írt rám, és akkor én nem találom a dolgot. Tök jó. Használjátok. Igen, a Twitter az egy szócső, ez egy platform, illetve hogyha valamiről szeretnél diszklózolni, csinálsz egy anonim Twitter accountot külön erre a tevékenységre, csak is kizárólag mondjuk Toron, VPN-en és ezeknek a végtelen permutációjában lépsz fel rá, illetve érintkezel eleve vele. A magához a Twitterhez is gondolom e-mail cím kell, tehát akkor mondjuk kezdesz egy ProtonMail-el, a ProtonMail-ről átugrasz a Twitterre, ezt az egészet természetesen titkosított csatornán keresztül csinálod, és akkor diszklózolsz ott olyan információt, amit éppen szeretnél a világgal megosztani, hogyha mondjuk nem tudom. Ugye, mert ha azt nézzük, a hackerek is nagyon sok ilyen, a fekete sapkás hackerek is nagyon sok ilyen kommunikációt végeznek a Twitteren, hogy most mit tudom, most ezt fogjuk ledosszolni, most azt fogjuk ledosszolni. Úgyhogy ők is így szokták ezt a dolgot csinálni. Az életemet nem bíznám rá a Twitterre. Aki megteszi, az rosszul teszi.
Én kicsit az iPhone-ról mesélnék nektek, mégpedig a legújabb Apple eszközről, ami az iPhone 11 Pro, és minden telefonnak van egy olyan funkciója, hogy geolokációkat küldözget mindenféle dolgokról. Ilyen például ugye a környező wifi-ket feltérképezi, és elküldi a geoteget mellé. Ugye erről beszélt nincs elég sokat, de ezek mellett elküldi például az adótornyokat is, hogy milyen cellák és milyen adótornyokon van ő jelen, és ehhez ő küld egy geoinformációt, hogy hol van. Illetve mindenféle máshoz használják ezeket, például a időjáráshoz, időbeállítás, időzónnal, stb. Stb. De ezek mind kényelmi funkciók, amivel élünk, vagy nem. És akkor kikapcsoljuk, azt mondjuk, hogy ne küldözgessen semmit, mert amúgy is egy dinoszauruszok vagyunk, akik az elmúlt korban születtek és éltek, és úgy vagyunk vele, hogy ami a GPS-t használja, az aksit fog elszívni. Ezért ne csináljon ilyet a telefonom, nekem nem kell ez a szolgáltatás, mindenki nyugodjon le, és hagyjon engem békén, és kikapcsolod. De az Apple-nek van egy olyan funkciója, hogy ha valami használja a háttérben a lokációdat, akkor ő ezt egy ilyen kis ikonnal jelzi, hogy valami ott van. És Crepson Security-nek feltűnt, illetve ők cikkeztek erről, hogy az iPhone 11 esetén, 11 Pro esetén hiába kapcsolod ki a lokáció engedélyezést, tehát a lokációinfó küldést, attól ő még küld, vagy figyel, vagy néz, vagy valami történik. Lényeg az, hogy működik ez a lokáció meghatározás. Ezt elemezték, és természetesen elküldték az Apple-nek, hogy amúgy mi van ezzel, meg hogy is van ez, és az Apple azt mondta, hogy works as designed, bocsika, tehát hogy ez benne van, és kifejtették, hogy ez azért van, mert hogy van egy olyan új szolgáltatás az Apple-nek, hogyha két telefon egymás közelébe van, akkor tudnak átküldeni egymásnak fájlokat, tehát tudnak fájlsert alkalmazni, és hogy a telefonok egymást érzékeljék, hogy ők közel vannak, ehhez kell a geolokáció, illetve a GPS meghatározás, helyi meghatározás. Úgyhogy ez kicsit ilyen kérdéses, hiszen a két telefon tudná mondjuk azt is, hogy Bluetooth alapján ők hol vannak, vagy egymást érzékelik, vagy NFC-vel, vagy nagyon sok más technológiával. De
az NFC ez nagyon-nagyon közel kell lenni egymáshoz.
Hát érzékelik, hogy nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz.
Majd, hogy nem mínusz távolság.
De most ez miért? Egyébként ez nem lenne rossz, hogyha mondjuk én más különben miért akarnék mondjuk például antennával file sharingelni, egymás mellé tesszük a telefonjainkat, a két telefon érzékeli, hogy ők nagyon-nagyon közel
össze
vannak
egymáshoz. Össze kell érniük.
Akkor egymásra tesszük őket.
Jó, tudom, a bankkártyát csak kell neki támasztani.
5 centi, 5-10 centi távolságból az már tud működni.
Telefonos szexet szimulál a két telefon.
Olyat is, tehát az Apple eszközöknél van olyan, Apple TV-t úgy állítok be otthon, hogy azt mondja nekem a TV, hogy tedd közel a telefont. És közel megyek, mit tudom én, egy ilyen 1 méter az Apple TV-hez. Jó, látom, itt vagy, és akkor átküldje beállításokat, és hogyha távolabb mész, ugye Bluetooth jelzőséget tudja ezt figyelni, akkor nem.
Jó, én az NFC-ről beszéltem.
Tudom, azért mondom, de hogy lenne más megoldás, de hogy az NFC-ben is van ilyen, hogy oké, persze, tehát hogy nyilván ez a ilyen 5-10 centi az, ami a maximum, de volt régen a Nokiáknál, hogy egymás felé kellett tartani, ugye infra küldték át.
De szerettem. Ez a 10 másodperc, amíg átment egy névjegykártya, csak szöveges, igen.
Na igen, de lényeg az, hogy erről tudjunk, hogy ezért látunk esetleg lokáció szimbólumot az iPhone 11 Pro-on, hogyha...
Tehát file átvitel.
Igen, tehát file átvitel miatt, illetve a file átvitelhez meghatározza azt, hogy a két eszköz hol van, és hogyha közel vannak, akkor így működik.
De miért kell ez neki ilyen security-s feature, hogy ezeknek közel kell lenniük egymáshoz? Vagy tehát ez mitől lesz, mi a benefit, hogy tudja, hogy közel vannak egymáshoz? A fájl átvitelhez. Érted, hogy mire
az gondolom? A benefit, hogy nem egy külső szolgáltatót kezd el használni és átkülden egyik telefonról a másikra, hanem mondjuk itt vagyunk most egy nem tudom, kávézóba, uh-huh. és egy képet neked át akarok küldeni, akkor nem az internetet használom, hanem egyik telefonról lokálisan a másikhoz. És ahhoz fontos, hogy ez a két telefon közel legyen egymáshoz. Mármint, hogy nem tudom, nem 10 kilométer, hanem itt.
Igen.
Hiszen itt tudok a hotspotot csinálni, és neked átdobni, vagy wifi-t, nem tudom pontosan, hogy
ez az, mi van mögötte, mert hogyha ha indítan egy hotspotot az egyik, akkor látná a másik, hogy indít egy hotspotot. Lennének alternatívák, tehát a GPS úgy tényleg úgy érzem, hogy ágyúval verébre, vagy lehet, hogy van itt egy feature, amit mi még nem látunk, hogy miért kell ez.
Amit én el tudnék képzelni, hogy ez a subrutin, vagy nem tudom, használ mindent, ami, tehát nem csak a GPS-t, hanem a Bluetooth és a Wi-Fi egyéb teljes stacket használja a lokáció meghatározás, és emiatt felvillan, de nyilván nincs bizonyítékom, meg nem tudom, hogy ez így van-e. Ja, tehát hogy ennyi volt ilyen iPhone témában jelenleg, viszont neked van egy androidos.
Igen, nem csak nekem, nekünk ez nincs valami ilyen közös gyermekünk, erről beszélnünk kell. Van ugyanis brandelt sérülékenységünk, Android sérülékenység, és ebben az esetben először megláttam a brandelt sérülékenységet, és rögtön forgattam a szememet vissza kézből, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg jó. Tehát ez megérdemli a brandet ebben az esetben. Ez a Strandhog, nevezetű sérülékenység. Norvég Securities cég találta, Promon a nevük, kiberkutatók, nem angolok, és csináltak hozzá egy nagyon hatásos YouTube videót egyébként. Még egyszer kihangsúlyoznám, hogy ebben az esetben szerintem azért van alapja ennek a dolognak.
Tudod, mit csinálnak ezek a kutatók, hogyha megszomjaznak?
Kutatásnak.
Kiberkutatás.
És meghökkentő videókat csinálnak, YouTube videókat, amiket így először így elnéznek így a távolba, és utána belenéznek a kamerába így, nagyon komoly arccal, és azt mondják, hogy a hackerek meghekkelhetnek bármikor. Egyébként ez történik, csak ez annyira hatásvadász, de mindegy, lényeg, beszéljünk arról, hogy mi van. Van egy pecseletlen sérülékenység, amit a srácok nyáron, hát ne annyira nem srácok már, de a banda nyáron jelentett a Google-nek, és ez immáron 90 napja történt, és nem pecselték még mindig. Ezért most diszklózolták ezt a problémát, és ezért most ez napvilágra került. Mondom, hogy mi, állítólag az összes Android érintett, és következő történik. Az Androidnak a multitaskingjában van egy sérülékenység. Azt nem mondták meg, hogy pontosan mi ez, de demonstrálták, és nyilván a Google azt tud róla, és amikor appot váltasz, akkor ennek a sérülékenységnek a kihasználásával, vagy appot indítasz, el tudod kapni ezt a kérést, és le tudod cserélni. Ez mi történik? Ez például a szenárió az, amit ők bemutatnak, hogy elindítasz egy appot, van egy app a telefonodon, mondjuk elindítod a Facebookot, a háttérben már fut a malicious cucc, az, hogy ez hogy kerül, ezt mindjárt megbeszéljük, elkapja az indítást, és nem a Facebook fog elindulni, hanem, illetve elindul a Facebook, csak a Facebook fölé tolja az ő kontentjüket, ami ebben az esetben értelemszerűen egy hamisított Facebook felület, amivel, hogyha beírod a felhasználó vezetési jelszavadat, akkor azt ő nekik megy el. Tehát gyakorlatilag fölé tudnak tolni a Facebook fölé, vagy az általad elindított applikációk fölé egy kamu appot.
És ha jól tudom, akkor itt konkrétan az appnak, amit megcéloznak, mondjuk jelen esetben a Facebook appnak, a magának az alkalmazásnak egy részletét tudják, tehát annak egy függvényét tudják meghívni, amivel az alkalmazás kontextusában, az alkalmazás nevében felugró ablakot tudnak létrehozni, úgy, hogy ők adják meg, hogy mi kerüljön bele. Legalábbis én ezt egyébként a Sans Internet Storm Centernek a Daily Stormcastjában hallgattam ma reggel a villamoson, és ott ezt mondta Ulrich, tehát amikor egy alkalmazás, mondjuk egy e-banking alkalmazás például fut a izén, akkor ennek a sérülékenységnek a kihasználásával tudnak az alkalmazás fölé dobni ablakot, ami gyakorlatilag úgy, hogy az alkalmazás marad, tetszőleges tartalmat tartalmazhat, például egy login ablakot, vagy egy linket, ami átugrat máshova. Ez egy hajmeresztő cucc,
de gondolj bele, és egyébként ez is mennyire trükkös és ötletes, hogy oké, hogy ugye ebben ezt phishingre lehet használni, mert ez a klasszikus phishing, amikor valakivel megeteted azt, hogy te abba az applikációba akarsz bejelentkezni, vagy szeretnél bejelentkezni, de ez valójában nem az, mert csak úgy néz ki. Na oké, ez az egyik szenárió. A másik szenárió az, amikor felugratnak neked egy jogosultságkérést.
Ja, igen.
Egy kamu jogosultságkérést, illetve egy kamu applikációt, tehát elindítod a Facebookot, és a Facebook hirtelen lekér tőled mindent, de valójában nem a Facebooknak fogod megadni, hanem az ő applikációjuknak fogod megadni a jogosultságokat, és ezzel tudnak telefonon privilégiumot eszkalálni ilyen szempontból. Tehát az ő applikációjuk nem tudna ilyen dolgokat csinálni, de ezáltal megkapják a privilégiumot, és hozzáférnek a fényképethez, és mindenhez, amihez jogot adsz neki hozzá. Na de hogy kerül rá, mert ezt kihagytuk, úgy kerül, tehát malicious applikációk. A Google Store-ban vannak, állítólag 36 applikációt már kikukáztak a Google Store-ból. Arról ne beszéljünk, hogy letöltheted az internetről és ilyen third party oldalakról, mert az egyértelmű, az ott a cesspool, tehát az ott a totális a pöcegödör. Arról ne beszéljük, de a Google Store-ból 36 applikációt már kiganéztak, azok már nem elérhetők, viszont itt jön a buli, hogy ugye bár a Google Store-ban nagyon sok ilyen dropper applikáció van. Tehát letöltesz egy applikációt, ami teljesen valid, de azon keresztül betöltődik, mert hogy tehát van egy valid applikáció, azt levalidálta a Google, hogy oké, ez oké, és az applikáció behúz utána később, amikor fut ezt a malicious applikációt. Nagyon sokszor van az, hogy telepítesz egy applikációt, és egyszer csak települ mondjuk három applikáció a telefonodra, ugyebár. Na hát ez körülbelül így tud működni. Ezzel nagyon nehezen tudnak küzdeni, mert ilyen droppel applikációkat nagyon könnyen be lehet tenni a store-ba, mert nem csinál semmit körülbelül. Tehát defaultból, amikor először belenéznek, akkor semmi külön. Nyilván tud adatot után tölteni, de ennek ugyebár vannak később kihatásai. Na mindegy, nem kell hozzá rootjog, tehát nem kell rootolt telefon hozzá, minden Androidon működik, és bármilyen appot el tud téríteni, és nyilván utána az, hogy ők milyen appot rajzolnak neked oda rá, az már csak az ő készségükön működik. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon félelmetes, mert nincs még hozzá patch. Ami érdekes, hogy milyen jelek vannak, és most mindenki nagyon fogja meg a székét, mert olyan dolgokat fogok mondani, hogy világrengető lesz. Tehát, hogy miből tudod észrevenni azt, hogy malicious applikációval van dolgod, vagy malicious activity-vel van dolgod. Figyelj, első. Bejelentkezett app újra logint kér.
Igen, ez mindig egy intőjel.
Ez mindig
fontos.
Egy intőjel, de ez azért megtörténik. Tehát amikor esetleg kilövik a sessionödet valamikor, akkor ez ezért előfordul. Tehát azért ez nem egy nagyon ultra ritka dolog, de ja, tehát bejelentkezett app újra logint kér, ez az első. A másik az a permission pop-up, aminek nem mutatja, hogy milyen applikáció kéri a pop-upot. Tehát egyszer csak fölpoppol egy permission kérés, és nincs odaírva, hogy mondjuk a Facebook kéri, vagy a Twitter app, vagy nem tudom mi. Ezt még úgy el tudom fogadni, de hát rohadtul oda kell figyelni, hogy meg is nézd ezt a pop-up ablakot. Aztán a következő, erre se gondolt még soha senki, olyan jogokat kér, amiket nem kéne. Tehát nem tartozik hozzá. Hát ez pont a múltkor volt a porszívó, meg a nem tudom mi. Tehát ezek... Nem porszívó volt?
De
porszívó volt. Na, csak olyan furán néztél antenna. Na, úgyhogy... Tehát azért ebből se tudnám én feltétlenül még rögtön, hogy akkor ez most az esetlegesen. Ez már, a következő az már érdekesebb, hogy van a GUI, amit megkapsz a bejelentkezésre, vannak rajta gombok, amik nem működnek. Mert hogy nyilván nem programozzák le a teljes
funkcionalitást.
Igen, a kamu oldalon, de hát azért olyan sok gomb nem szokott rajta lenni egy ilyen loginon mondjuk, tehát van rajta egy login, esetleg egy elfelejtettem a jelszót, meg ilyen hülyeségek, de ugye azért olyan sok gomb nincs azon a felületen. De nyilvánvalóan, tehát hogyha valaki ilyen szempontból slampig, és nem programozza le minden részét, akkor ott lesznek dolgok, amik esetleg nem is gomb például, hanem csak kép, vagy ilyesmik. A phishing oldalaknál szoktuk azt látni, hogy van egy password mező, és ugye az egész körülöttem mondjuk csak egy kép, tehát nem is HTML. Illetve van még egy, ami szintén iszonyatos jel, tehát hogyha ezt tapasztalod, akkor egy valamit nekünk nehogy írjál, a visszagomb nem működik. Tehát igen, ezek a jelek, azért ez egy elég félelmetes, hogyha azt nézzük, hogy ha ezek a jelek alapján kéne nekem eldöntenem, tehát valaki fölhív, hogy ezeket és ezeket a dolgokat tapasztalom a telefonomon, nem tudom eldönteni, hogy egyszerűen csak béna, szara rendszere, vagy egyszerűen csak már újra kéne telepíteni az egészet, vagy tényleg meg van fertőzve valami szarral. Úgyhogy nagyon, nagyon veszélyes ez a dolog, úgy gondolom. Tudomásom szerint, ja, amit elfelejtettem még mondani, igen, ez kint van tehát oké, hogy a kutatóink ezt megtalálták, és kielemezték, és bejelentették, de ezt részben azért találták meg, mert elemezték a Google Store-nak az applikációit, és megtalálták ezt a sérülékenységet, hogy ez ki van használva.
És rákerestek, hogy mik használják ezt ki.
Pontosan.
És találtak 36.
És ez ott, tehát ez ott van, ez nem egy ismeretlen dolog, ezt használják. Ez aktívan használva van.
Még az jutott eszembe, hogy még az egy jelzés, egy indikátor lehet arra, hogy ez egy kamu bejelentkezési oldal, hogy amikor megnyitod az alkalmazást, ami már be van jelentkezve, mondjuk a Facebook, amit tegnap használtad, nem léptél ki belőle, most megnyitod, és akkor feldobja, hogy login, akkor a mobilon van ez a gomb, amit meg lehet nyomni, hogy az összes épp megnyitott alkalmazást, appokat, azokat így sorban rendezi egymás mellé, vagy egymás alá, tudod, hát ez ilyen kaszkádba.
Igen.
Na és akkor, hogyha ott látod mögötte a valós alkalmazást, esetleg oda tudsz lapozni, akkor nem szabad kitölteni ezt a mezőt, vagy hát ezt a bejelentkezési formot, mert akkor az azt jelenti, hogy az alkalmazás valójában az működik, és az be van jelentkezve, csak valaki próbál átverni. Másik az, ami még eszembe jutott erről, lazán kapcsolódik, hogy vannak ezek a vannak ilyen shady weboldalak az interneten, ami mobilon böngészve földob egy olyan notification-t, vagy egy pop-upot, mindegy, és nem enged addig tovább, amíg engedélyezed, hogy azt mondja, hogy azért, hogy biztos, megbizonyosodjunk róla, hogy nem vagy robot, engedélyezd a értesítéseket. Vannak ezek a notification-ok, tudod, hogy akkor a weboldalak tudnak ezeket neked teljes képernyős tudszokat.
Igen.
Na, ezt nem szabad. Tehát ha ilyenbe belebotlasz, ez egy triviális jel arra, hogy arra a tartalomra te egyrészt A. nem vagy kíváncsi, B. ott azt a tartalmat nem fogod megkapni, ott át akarnak verni, és onnantól kezdve el fognak kezdeni felugrálni az izék, felugrálni az akkora hirdetések hatalmas nagy mindenféle szervekkel, meg mit tudom én mikkel, amiktől nagyon nehéz lesz megszabadulni, tehát nem szabad erre a dologra ráfutni, és most azért mondom, mert például a fiam szólt megint, hogy a telefonja furán viselkedik, megnéztem.
Tele van szervekkel?
És hát tele volt izével, tele volt rettenetes reklámokkal, és mindegyiknél engedélyezve volt a pop-up, vagy nem pop-up, hanem hogy mondják, ez a notification, és gyakorlatilag úgy lehet ezt kipucolni. Alig tudtam egyáltalán hozzáférni a telefonhoz, mert mindig ugráltak föl ezek a cuccok, és úgy tudtam kipucolni, hogy bementem a böngésző beállításoknál a privacy settingsbe, és ott volt a notifications, és ott voltak a weboldalak sorra, amik engedélyezve voltak, és hát rengeteg volt, és látszott a teljes history, hogy a gyerek mire keresett, ő egy lézerpointert akart venni, vagy hát kérni karácsonyra, és a lézerpoint, egyébként nem fog, mert az egy veszélyes dolog, de most nem menjünk bele. Mindegy, tehát valamelyik oldal neki feldobta azt, hogy engedélyezze a helyzet, és onnantól kezdve azt pedig már szépen teletolta az egészet, és ott onnantól már át tudták öltöztetni úgy az ablakot, hogy az a reklám eltűnjön, hogy amikor rákattintott, hogy eltűnjön, bejött egy másik, csak azért, hogy ezt is bezárhassa, ahhoz megint engedélyezni kellett a pop-upokat, vagy ezeket a notification-öket, és így szép lassan megtelt és populárodott ez az, és teljesen használhatatlanná vált a telefon. Na, szóval ez egy intőjel, ez nem érdemes. És a másik azt, hogy egyébként minek? Minek böngészünk mobilon híreket, vagy izéket, internetet? Nem, internetet, internetet mobilon nem biztos, hogy ötlet böngészni.
Twittert olvasunk, híreket nézünk, esetleg csetelünk.
Jaj.
Facebook minimálisan, mondjuk ott is tud szemét lenni, ugyebár. De akkor gondolom, ment a awareness training.
Ment, persze, megbeszéltem vele ezt.
Na, úgyhogy várjuk a Google-nak a patch-ét az összes Androidhoz, ami él és mozog.
Na, köszönjük szépen, hogy ebben a 100. adásban is, illetve 4. adásban is elkísértetek minket, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!